Az adventi időszak mise olvasmányai arra buzdítanak, hogy miközben a megváltó első eljövetelének, a karácsonynak örülünk, fordítsunk gondot arra is, hogy várjuk Krisztus ama másik, második eljövetelét, hogy ismerjük meg Isten erre vonatkozó tervét a Biblia alapján, éberen figyeljük a második eljövetel előjeleit, és készüljünk fel rá. Ez az adventi időszak célja. Ezzel szemben sokan úgy vélekednek, hogy ha egyszer Isten nem adott kinyilatkoztatást a második eljövetel és a világ vége pontos idejéről, akkor semmi értelme nincs egyáltalán foglalkozni sem ezzel, hiszen a második advent, ha lesz egyáltalán, egyelőre valami távoli, halvány, homályos kötkép csupán. Nos, ez nem igaz. Tényszerűen nem igaz. És nem csak nagyon helytelen gondolat, hanem végtelenül káros is. Hogyha ugyanis az egyház belesüpped egyfajta langyos, lanyha kényelmességbe, közönyös félálomba, a csillagszóró, karácsonyfa, pásztorok és kékszemű gyermek kis rózsalevél féle karácsonyi romantikába, ha nem igyekszik megismerni, hogy mi mindent mond a második adventről Isten a kinyilatkoztatásban, ha nem lángol az Úr szerelméért, hanem csak pislákol, hát akkor soha, soha nem válik alkalmassá arra, hogy készséges eszköze legyen Istennek az új ég és új föld elhozatalában, eszköze, szolgálja, munkatársa. Ha nem veszi komolyan azt, amire az egész adventi olvasmányrend buzdít, a második eljövetelt, az ítéletet és a jelen világ lezárulását, végét, akkor tagjai nem is törekszenek megtisztulni, megszentelődni erre a második eljövetelre. Nem tartják fontosnak másrészt, hogy mindenkinek hirdessék az evangéliumot, ahogy tették az ősegyház tagjai. Márpedig láttuk már korábban, hogy ez egy utolsó nagy világméretű evangéliumhirdetés, súlyos és szoros föltétele Jézus Krisztus második eljövetelének, így az örök életnek is az új égen és földön. Isten sok támpontot adott, sok proféciát közölt az idők rendjéről, vagyis a történelemnek a menetrendjéről, arról az időről, amikor Jézus Krisztus második eljövetele már közel van, már-már az ajtó előtt. Tehát sok ilyen, ezek az úgynevezett történeti vázlat proféciák, a történelem egy bizonyos pontjától kezdve a második adventig, tehát a világ végig ismertetik az események lefolyását, a nagy történelmi irányváltásokat, de csak vázlatosan, részletezés nélkül. Mindegyik ilyen történeti vázlatprofécia ugyanazt mondja el lényegében, csak más-más szempontból. Dánielnél négy ilyet is olvashatunk. A második, a hetedik, a nyolcadik fejezetben, valamint a tízestől, a tizedik fejezettől egészen a 12-ig. Hát ma Dániel második fejezetét olvassuk. Itt a babiloni nagykirály Nebukadnecár álmáról van szó, amelyet Dániel magyaráz meg a királynak. Eszerint az álom nem kevesebbről szól, mint a világtörténelemről, és pedig nagyhatalmak történeteként elbeszélve. Világbirodalom nagyhatalmak történeteként elbeszélve. Az új babiloni birodalom az asszír hatalomnak a leverésével vette kezdetét Krisztus előtt 612-ben. De hát csak igen rövid ideig tartott, 539-ig körülbelül, vagyis mindössze nagyjából 70 esztendeig. Aki a prófétai álmot látta, Nebukadnecár, e birodalom első és egyben legkimagaslóbb uralkodója volt, aki 605-től Krisztus előtt 562-ig uralkodott, tehát 43 évig. Ám de birodalmának már 23 évvel az ő halála után vége is lett a méltatlan utódainak a kezén. Tehát egy rövid életű birodalom volt. Na most, az álom előzményeit pedig a következőképpen lehetne elképzelni. Nebukadnecár 605 és 602 között, tehát 3 év alatt viharos gyorsasággal megszerezte és megszilárdította a teljhatalmát az általa uralt birodalom, óriási birodalomban. És innentől kezdve természetesen erősen foglalkoztatta őt, hogy mi lesz ennek az ő birodalmának a sorsa majd. Hogy mik lesznek ezután, mik lesznek az utolsó napokban. Így teszi fel magának a kérdést, ami egyúttal a mi sorozatunknak a címadó kérdése is, a második fejezet 29-es verséből. Hát erre a kérdésre kap választ álmában, amit azonban sok udvari bölcse közül egyedül az idegen zsidó hadifogoly Dániel képes értelmezni a királynak. Csak ő tudja, és mondja el neki, királynak, hogy látomása, álma a világ jövendő történelmének vázlatát és végkimenetelét tárta fel. No, a szöveg így kezdődik, tehát Dániel könyve, második fejezet, első vers. Nebukadnecár uralkodásának második esztendejében álmot látott. Lelke úgy megrémült tőle, hogy elfelejtette az álmát. Ennyi. Tehát három dolgot tudunk meg az álomról. Egy az, hogy ijesztő volt, másik, hogy emiatt törlődött, elfelejtette a király. Kitörlődött az agyából, ahogy mi is sokszor vagyunk vele, hogy álmodunk valamit, és amikor felébredünk, akkor már nem emlékszünk rá. És a harmadik pedig, hogy a király érzékelte, hogy ő bármit is álmodott, az valami nagyon-nagyon lényeges dolgot tartalmazott. Ezért aztán összehívta az úgynevezett káldeusok rendjét, és nem csak azt követelte a káldeusoktól, hogy fejtsék meg neki az álmát, a jelentését, hanem azt is követelte, hogy mondják el annak a tartalmát. Azt, hogy mit álmodott, mert ő maga ugye elfelejtette. Nos, a káldeusok a babiloni társadalom legelőkelőbbjei. Voltak tudósok, csillagászok, matematikusok, amellett jósok, varázslók is, és hát proforma a káldeusok közé tartozik ez idő tájt Dániel is. A káldeusok rámutatnak, hogy a király teljes képtelenséget követel tőlük. Negyedik vers, így beszélnek. Király, örökké élj! Mondd el nekünk, szolgáidnak az álmot, és akkor mi megmondjuk a jelentését. De a király így felel a káldeusoknak. Eltökélt szándékom, hogyha nem mondjátok meg nekem az álmot plusz a jelentését, akkor darabokra vágatlak benneteket, házatokat pedig szemétdombá változtatom. A kérés természetesen egészen abszurd. Nebukadnecár viselkedése pedig nagyon-nagyon szokatlan. Lévén a király háborúban kemény fővezér, de békében bölcs, szelíd uralkodó. Most viszont nem tágít. Nem tágít, halálbüntetéssel fenyegeti az összes bölcset, ha nem adják tudtára az álmot és annak a jelentését. A káldeusok és Dániel nagy veszélybe kerülnek. A király kiadja a rendeletet a kivégzésre, és már-már sor is kerül arra, azonban Dániel megmenti a helyzetet. Hát ugye miképpen? Öt dolgot szeretnék erről mondani. Az első, hogy Dániel a válságos helyzetben azonnal Istenhez fordul, imádkozik, és meg is kapja a titokzatos álmot, és annak a megfejtését Istentől. Másodszor példamutató a Dániel hite ebben a szituációban. Miben hisz? Miben? Egész addigi élete alapján hiszi, hogy Istennek terve van vele. ezért megmenti. Hát hiszen hivatalt is azért vállalt Babilonban. Hiszi, hogy Isten minden tudó, és ismeri Nebukadnecár gondolatait is, meg álmait is. És hiszi, hogy Isten ezt, ha tényleg szükséges, meg is tudja neki, Dánielnek mutatni. Ahogyan a 20. versen kezdődő hála imájában kifejezi, ezt idézem egyrészt, mert gyönyörű szép, másrészt, mert nekünk is hasznos ilyen imádsággal élnünk. Így szól. Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mivel övé a bölcsesség és a hatalom. Ő változtatja meg az időket és a korokat, ő taszít le és emel fel királyokat. Bölcsességet ad a bölcseknek, és tudományt azoknak, akik megértik a tudományt. Kinyilatkoztatja a mélységes és elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétben, és nála lakik a világosság. Hálát adok neked, atyáink Istene, és dicsőítelek, mert bölcsességet és erőt adtál, megmutattad nekem, amit tőled kértünk, a király ügyét. A király ügyét kinyilatkoztattad nekünk. Így az a hála ima. Tehát ez a második, a Dániel hite. A harmadik pedig, hogy figyelmezteti Dániel Nebukadnecárt arra, amit a Biblia máshol is ezerszer a lelkünkre köt, hogy ne varázslóknál keresse a választ a kérdésére, hogy ne forduljon az okkultizmusnak semmiféle fajtájához, mert az veszélyes. Negyedszer a szörnyű szituációban Dániel alkalmat lát arra, hogy nagy erővel hirdesse az akkori világ fejedelmének ráadásul az igaz Istent a mindenféle varázslók és egyebek helyett. 27. verset idézem. Tehát Dániel mondja a királynak, a titkot, amelyet a király kérdez, a bölcsek, varázslók, tudósok és jósok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten az égben, aki föltárja a titkokat, és tudtára adja Nebukadnecár királynak, hogy mi fog történni az utolsó időkben. Íme az álom, amelyet fekvőhelyeden elméd látott. És akkor itt Dániel pontosan elmondja, hogy mit álmodott a király, de hajszál pontosan. Tehát ez a negyedik hirdeti Isten, és az ötödik pedig, hogy siet megmenteni Dániel nem csak a saját életét, meg a társai életét, hanem a babiloni bölcsek, a káldeusok életét is, ezekkel a halhatatlan szavakkal. Azt mondja, ne bántsd Babilon bölcseit. Ne bántsd Babilon bölcseit. Ehhez óriási szerintem. Na tehát Dániel így mondja el a királynak az álmát 31. verstől. Amit láttál, ó király, az egy hatalmas szobor volt. Ez a szobor nagy volt és fényes, magasra emelkedett előtted, és rettenetes volt a tekintete. A szobor feje tiszta aranyból volt, melle és karjai ezüstből, hasa és ágyéka bronzból, lábszárai vasból, a lábai lábfejei meg részben vasból, részben agyagból. Hát itt ezen a ponton megállok. Mit látunk? Mit látunk? Ahogy Dánielnek a magyarázatából kiderül majd, a világtörténelmet látjuk nagy birodalmak történeteként elbeszélve, mégpedig egy ember szobor alakjában, amely egyszerre ragyogó és rettenetes. Ragyogó és rettenetes. Mint amilyen az ember. Csodálatos, és ugyanakkor pedig mélyen elesett és rettenetes. Rettenetes. Mint amilyen az ember történelme, hogy ragyogó, igen, csodás tettek sora, csodálatos találmányok sora van benne, és ugyanakkor rettenetes. Elég a 20. század történelmére gondolnunk. Ragyogó és rettenetes. és méghozzá a szobor egyre értéktelenebb fémekből áll, az aranytól kezdve a vasig, amihez még ilyen agyag is vegyül, vagyis a történelemben e profécia szerint egyre rosszabb, silányabb, gonoszabb, embertelenebb hatalmak követik majd egymást. Itt szeretném megjegyezni, hogy világ meg világtörténelem, ezen nem az egész világot érti Dániel egyáltalán, amit ugye nem is ismerhet még sok részét, hanem a világ számára az üdv történet szempontjából legfontosabb területet jelenti a Földön, tehát azt, ahol Krisztus is működött, ahol az ősegyház terjedni kezdett a második századtól a negyedik századig, vagyis az európai mediterrán térséget jelenti a világ a Szentfölddel, meg a Közel-Kelettel egybe, meg még esetleg Észak-Afrika. Ez volt Dániel korában a világ. És akkor Dániel a magyarázataiban ott elmondja, hogy a négyféle fém az négy világhatalmat, négy birodalmat jelképez, amelyek időben egymást váltják majd. A birodalmak nevét ugyan nem mondja meg itt, de nem nehéz, egyáltalán nem nehéz megfejteni. Egyrészt a szobrot alkotó fémek jelképes értelme alapján, másrészt egyszerűen történeti ismereteink alapján, és végül pedig Dánielnek a későbbi fejezetei alapján. Tehát ez nem nehéz. De én most nem is az egyes fémek jelképes értelméről vagy jelentéséről, a birodalmakról beszélnék, ezeket csak röviden felsorolom, és a következő adásban majd még részletezem, de most, ma részletesen csak a profécia végét tekintsük át. No, az első birodalom, amelyet az arany fej jelképez, ez Babilon maga. A második, az ezüsttel szimbolizált hatalom, a babiloni uralmat megsemmisítő Méd-Perzsa birodalom körülbelül 539-től. Ekkor történt az, mint tudjuk ugye, hogy a perzsa Kűrosz vagy Círusz király, miután legyőzte Babilont, hazaengedte az oda elhurcolt foglyokat, többek közt a zsidóságot is. Ez volt a babiloni fogság vége. Na most a harmadik, a bronzzal jelképezett hatalom pedig a perzsákat fölváltó makedón nagyhatalmat jelenti, Nagy Sándor és az ő utódait. Végül a negyedik, a vassal szimbolizált valami, az a római birodalom. Az agyag pedig az a római birodalomhoz hozzá keveredő, oda bevándorló, beözönlő, migráns barbárokat jelképezi. Ez az elegyes birodalom, barbár-római birodalom, folytatódik azután a középkori nemzetállamokban. No most ennyit erről. Inkább lássuk a profécia végét. Ez úgy zárul, hogy a kijelenti a birodalmak sorának isteni beavatkozás vet véget. Ez nagyon fontos. Idézem először. Ezt láttad, tehát Dániel mondja, Nebukadnecárnak. Ezt láttad, amíg a hegyről emberi kéz érintése nélkül levált egy kő. Ez leütötte a szobor vas és agyaglábát, és darabokra zúzta a szobrot. Egyszerre összetört a vas, az agyag, a bronz, az ezüst, az arany, és olyanná lett, mint nyáron szérűn a por, melyet felkap a szél, úgy, hogy nyoma sem marad. A kőből pedig, amely lerontotta a szobrot, hatalmas hegy lett, és ez betöltötte a földet. Azután a látomás magyarázatában pedig a 44. verstől a következőt lehet olvasni. Hogy ez azt jelenti, hogy az ég istene olyan birodalmat támaszt, amely nem szűnik meg soha. ez a birodalom nem száll át más népre, hanem összetöri és elpusztítja az összes többi birodalmat. Maga azonban állni fog örökké. Ez az ország állni fog örökké. Ezért tehát jól láttad, hogy a hegyről levált kis kő emberi kéz érintése nélkül szétzúzta az agyagot, vasat, bronzot, ezüstöt, aranyat, az egész szobrot. A nagy Isten megmutatta a királynak, hogy mi fog történni egykoron, a végső időkben. Az álmod igaz, és a megfejtése bizonyos. Hát ez ugye világos és egyértelmű. Azért veszem ide előre a profécia végét, mert egy végtelen fontos dolgot közöl, tulajdonképpen a lényeget közli. Ez a bizonyos kő emberi kéz érintése nélkül dönti le a szobrot, magyarán vet véget a világbirodalmak sorsának, és ezzel a világ történelemnek. Ezzel a profécia azt állítja, hogy Isten lesz az, aki a világnak a végét elhozza. Ezt állítja, vagyis kereken tagadja a hagyományos világvég elképzeléseket. Nem. Ezek a hagyományos elképzelések három fő típusban sorolhatók. Az első szerint az emberiség, a túlnépesedés, aztán az ezt követő éhínség és járványos betegségek miatt fog elpusztulni. Ezt a nézetet képviselte, vagy hát találta ki egy Thomas Malthus, angolosan ejtve Malthus, nevezetű anglikán lelkész és közgazdász a 18.-19. században, és olyan óriási hatása volt ez akkor, hogy még a mi Vörösmarty Mihályunk is így ír az Emberek című egyébként monumentális, nagyon jó költeményében. Így ír. Most béke van, s az ember oly rémítő szapora, tán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Borzalmas, igaz? Mások szerint természeti katasztrófa, valami földrengés, áradás, szökőár, vulkánkitörés, vagy máseféle okozza a világ végét. A harmadik vélekedés szerint pedig az emberiség öngyilkossága vet véget majd a világnak a környezetrombolással, az atommal, vagy más egyéb hasonló módon. Tehát mindenképp az ember vagy a természet vet véget a világnak. Mondják, hát nem üzeni ezekre Isten. Ezt üzeni ezekre az elgondolásokra nagyon komolyan. Nem, ezt felejtsd el, ember, felejtsd el, nem így lesz. A jelen világ vége az Istentől megszabott időben jön el, ahogy olvastuk, hogy a kő emberi kéz érintése nélkül zúzza szét a történelem fémszobrát. És akkor Isten nyomban elhozza az új eget és földet, az élet új közegét. Tény az, hogy a jelenlegi földi hatalmi rendszerekből Isten nem tart majd meg semmit a világnak a végén, mert nem tud használni semmit ezekből az ő új világában. Tehát ez oké, ez tény, de az ember az más. Az ember az egészen más. Őt Isten minden áron meg akarja tartani az új örök életre. Ezért a világ végét csak akkor hozza el, amikor már az ő biztos megítélése szerint már mindenkinek volt lehetősége meghallani megtérésre szóló szavát, az evangéliumot. Mint Isten minden dolgának, a végnek és az új teremtésnek is rendje lesz. Kedves hallgatóim, köszönöm a figyelmüket. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mik lesznek ezután? Proféciák a végidőről. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
Azt gondolom, hogy egész évben fontos az a téma,